Sok szeretettel köszöntöm húsvét vasárnap reggelén a kedves hallgatókat, én Lukovics Milán vagyok. Múlt héten is én voltam itt a napindítóban vasárnap reggel, meg jövő héten is, de általában két hetenként szoktam jönni. De most úgy gondoltuk, hogy mégis húsvét vasárnap van, tehát legyen valami élő napindító műsor ezen a vasárnapon is. Úgyhogy hát nagy örömmel kívánok a kedves hallgatóknak Isten áldotta szép húsvéti ünnepet. Ebben a mai műsorban nincsen műsorvezető társam, persze biztos tudtam volna valakit hívni, de hát biztos mindenki el van foglalva azért a nagyheti szertartásokkal, meg családi eseményekkel, úgyhogy hát a hallgatók vannak itt velem, és igazából a műsornak itten a főleg az első részét a napi evangélium után majd hát arra szeretném szánni, hogy beszélgessünk. Legutóbb nagyszerdán voltunk így együtt, este volt egy ilyen betelefonálós élő műsorunk. Hát most igazából az a kérdés, ami foglalkoztat engem, és amire szívesen várnám a kedves hallgatóknak itten a megszólalásait, hozzászólásait, az az, hogy a nagybőjtöt valahogy van ötletünk, hogy hogyan töltsük. Ez a fiúcska, aki itt előttem megszólalt, hát ő például a hústól való megtartóztatást választotta, de hát járjuk a keresztutat, sokféle gyakorlat van, vagy ötlet, hogy egy nagybőjt az hogyan lehet tartalmas. Persze így húsvétkor esetleg azt is megállapítjuk, hogy hát nem igazán sikerült az elhatározásainkat megvalósítani. Mérlegre tehetjük, hogy mennyire sikerült a nagybőjt során felkészülni a húsvétra. Rendben. De viszont most van itt húsvét, most van az ünnep, amit ráadásul az egyház 50 napon át ünnepel, egészen pünkösdig. Ezt az időszakot hogyan töltsük tartalmasan, örömmel, mert ahogy osztoztunk Jézus szenvedésében, keresztútjában, hát valahogy most az örömében kellene osztozni. És ez mintha nehezebb lenne. Más emberrel is könnyen együtt érzünk, de hát együtt örülni, ott már az ember egy kicsit óvatosabb, amikor valami öröm éri, hogy hát nehogy irigyei támadjanak, vagy aki nem tud örülni éppen az életnek, hát az akkor esetleg rosszul ne érezze magát, hogy hát én itt örvendezem. Hát nem olyan nagyon egyszerű ez az együtt örvendezés, még hétköznapi szinten sem, hát ráadásul Jézussal sem olyan könnyű együtt örülni. Tehát hogyan töltsük tartalmasan, hogyan örüljünk együtt a húsvéti időszakban Krisztussal? Ez az a kérdés, amit szeretnék majd egy kicsit körüljárni. Úgyhogy a 06-1374-0904-es telefonszámon fogom majd várni a kedves hallgatóknak a hívását, de mindezek előtt azért a napi evangéliumot olvassuk el. És ez pedig Szent János evangéliumából való, a 20. fejezet első 9 verse. A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik. Elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hová tették. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az ott hagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az ott hagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt, összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. Hát a legmegdöbbentőbb mondat ez, hogy fel kellett támadni a halálból. Hogy is érthetjük ezt? Úgyhogy János evangélista fejében vagy szívében valahogy így összeáll a kép, hogy tényleg ez Jézus. Ezt várhattuk tőle. Nem is lehet elképzelni, hogy máshogy alakuljon a dolog. Tehát mi hozza létre benne ezt a fölismerést? A lepleknek a látványa. Hogy ezek a leplek ott maradtak. Ha valaki a halottat akarta volna elvinni valamilyen célból, hogy hazudjon utána az embereknek, vagy meggyalázzon egy holttestet, hát rengeteg ötlete lett az embereknek itt az elmúlt 2000 évben, mi is történhetett ott, próbáltak racionálisabb magyarázatokat kitalálni. De a lényeg az, hogy akkor hát valószínűleg lepelbe csomagolva vitte volna magával, de ha még le is szedi a lepleket, hát pont ez a lényeg, hogy valahogy úgy látta János ezeket a lepleket, hogy egyik pillanatban abban még benne volt egy holttest, és a következő pillanatban már nem volt benne semmi. Ezt nem írja le ilyen részletezve, de hát a leplek látványa hozta létre benne azt a felismerést, hogy itt nem sírrablás, nem halott gyalázás történt, hanem nem lehet ezt máshogy elképzelni, mint hogy Jézus feltámadt. Na most, hát ez az, hogy fel kellett támadni a halálból, és ezt úgy nehéz kitalálni, hogy ha nem írja le János, ha nem látta volna, hogy vajon akkor ezekkel a leplekkel mi lett. Nem nagyon tudjuk itten a szövegben értelmezni azt a félmondatot, hogy mi van azzal a kendővel, ami Jézus arcát takarta, külön feküdt, összehajtva egy helyen. Hát itt fordítási nehézségek is valószínűleg föllépnek. Ugye ez a kendő, nem tudjuk persze, valószínűsítjük, hogy felkötötték a halott állát. Ez a legvalószínűbb magyarázat, és ebben az esetben hát egy összetekert kendőt képzeljünk el, ami a fejét, az arcát körülvette, és meg volt csomózva. És amikor feltámadt Jézus, hát akkor ez a gyűrű formájú kendő lehetett ott. Ez akkor hát valamiképpen össze volt tekerve, vagy össze volt hajtva, hogy fel tudják vele kötni a halottnak az állát. Hát ebben az esetben nem külön feküdt, hanem hát külön ottan látszott, de ezt nem tudjuk pontosan, lehet, hogy ha János evangélista le is rajzolta volna a látványt, akkor még jobban el tudnánk képzelni, de hát ez ebben a mai evangéliumban a legfontosabb benyomás, ami összeáll Jánosban, hogy hát amit Jézus mondott, amiben bízott, az nem is lehetett máshogy. Hát tényleg úgy kellett lennie. Azért sok egyéb kis mozzanat is van itten. Ugye Mária Magdolna, hát biztos, hogy szomorúan, gyászsal, de valamifajta tetrekészséggel ment, hogy hát legalább megadja a halottnak azt, ami jár neki. Nyilván, amikor valakit elveszítünk, akkor jól esik kicsit foglalatoskodni vele, amit lehet, a beszélgetünk róla, vagy teszünk ezt-azt temetése érdekében, vagy rendezgetjük a holmiait, amit maga után hagyott. Tehát valahogy ez azért megnyugtatja az embert, és biztos, hogy ezek az asszonyok is hát várták, hogy elmúljon a szombat, és hát legalább a cselekvésükkel is valahogy kifejezhessék az érzelmeiket. Nem tudjuk, hogy tényleg egyedül volt-e, más evangélisták leírása szerint több asszony ment ki, gondolkozhattak azon, hogy vajon hogy jutnak be a sírba, ki fogja nekik azt a követ elmozdítani onnét, és azt látja, hogy elmozdították a sírtól. Nem részletezi az evangélista, hogy benézett, mit látott, hanem csak elfutott, és elmondta a hírt. Hát persze valószínűsíthetjük, hogy benézett. A más evangéliumi leírások szerint ugye egyenesen a, az asszonyokat, az angyalok küldik a tanítványokhoz, hogy Jézus nincs itt, feltámadt, majd viszont látják őt Galileában. János evangélista ugye ezt nem írja, de hát persze mégiscsak Mária Magdolna lesz a feltámadás első tanúja. Akár úgy, hogy az angyalok tulajdonképpen egy ilyen minősített tanúvá teszik, vagy ha nem is, akkor is ő az első, aki hírt hoz Jézus feltámadásáról, illetve egyelőre még csak arról, hogy nem tudja, hogy hova tették a holttestet. És valahogyan életszerűvé teszi ezt az egész elbeszélést ez a pár mozzanat. Tehát az, hogy láttak-e angyalt, vagy nem, vagy az, hogy a tanítványok se hisznek rögtön. János is benéz, és szemrevételezi, hogy üres a sír, és még nem jut az eszébe semmi. De megvárja, amíg Péter odaér, és Péter is bemegy, megnézi, és utána hazamegy. Tehát, hogy az üres sír, az még nem bizonyíték semmire. Tényleg akár el is lophatták volna a holttestet. Tehát, hogy a tanítványok, azok nem hiszékenyek, nem hinni akarnak valamit, és belekapaszkodnak egy szalmaszába, hanem lassan döbbennek rá, hogy mi is történt igazán. Ez nagyon életszerű ebben. Nem egyfajta magabiztossággal várják, hogy hát ők tudják előre, hogy minek kell történni, hanem hát ezzel a fokozatos fölismeréssel, reménnyel, gyásszal, meglepetéssel így jutnak el a föltámadásnak a hitére. Aztán szép mozzanat ez, hogy Péter és János. János itt nem nevezi néven magát, de az, hogy előre engedi Pétert. Ő a minősített tanú. Mondhatta volna neki azt, hogy hát Péter, te hol voltál? Én ott álltam a kereszt alatt. De nyilván, amikor János leírja az evangéliumot, akkor is már az egyháznak a fejét tiszteli Péterben. Úgyhogy lehet, hogy Péter valószínűleg akkor már nem is él, tehát Péter utódában, de mégis az ősegyházban már kialakul az, hogy Péter a minősített tanú. Amit Péter mond, az a hit, persze az apostolokkal együtt, meg az egész egyházzal együtt, de mégis ez a tisztelet már itt megvan ebben az evangéliumban, amit azóta is 2000 év óta őrzünk. Elgondolkodhatunk persze azon, hogy miért így, miért ilyen titokzatosan, vagy persze mondhatjuk elegánsnak is a föltámadást, hogy egyszerűen csak ilyen jeleket hagy maga után Jézus, és ezeken keresztül vezeti el a tanítványait a fölismerésre. Persze gondolhatnánk azt, hogy ez valami fajta ilyen titokzatoskodás, hogyha utána azért nem jelent volna meg a tanítványoknak, nem számoltak volna be az apostolok, hogy találkoztak vele, ettek vele, vagy gyalogoltak vele Emmaus felé. Nem olyan könnyű a föltámadást felismerni. Tehát valahogy kell az embernek az idő, meg a mód is, hogy hogyan jutunk el a feltámadásnak a hitére. Valószínűleg az ember olyan gyorsan és sokszor nem is tudatosan formál véleményt, ugye ehhez szoktunk hozzá a több tízezer éves történelmünk során, hogy az őseinknek valószínűleg egy pillanat alatt fel kellett mérni, hogy ami zörög a bokorban, az ember vagy állat, barát vagy ellenség, és hát pillanat alatt el kellett dönteni, hogy most várjunk, nézzünk vele szembe, vegyük fel a harcot, vagy éppen fussunk. No hát elgondolkozhatunk ezzel, hogy miért nem rögtön jelenik meg Jézus, vagy nekünk. És lehetséges az, hogy már előtte készen lennének az elméleteink, és amit egyszer kialakítunk a fejünkben, azt utána nem olyan egyszerű módosítanunk, felülvizsgálnunk. Valószínűleg az embernek van szüksége arra, hogy valahogy ilyen fokozatosan kapja a jeleket. A túl direkt benyomások, azok valószínűleg olyan értelmezéseket szülhetnek a fejünkben, ami aztán utána nem is feltétlenül van köze a valósághoz. Rendkívüli módon tudunk félreérteni embereket is, gesztusokat is. Tehát úgy gondolom, hogy ez is benne lehet abban, hogy miért így mutatta meg Jézus a föltámadását, vagy Isten a fiának a föltámadását. No hát, ennyit fűznék itten a mai evangéliumhoz, és akkor hát egy kis zenével folytassuk, utána pedig akkor nagyjából egy jó 20 percig várom a kedves hallgatóknak a telefonhívásait, utána majd Lendvai Zalán atyával beszélgetek, és hát az a gondolatom támadt, hogy hogyan is jelenítsük meg zenében ezt a feltámadást, a húsvétot. Kifejezetten erre komponált zeneművek nem nagyon vannak az én ismereteim szerint, úgyhogy hát ahhoz nyúltam, ami viszont egy bőséges téma a zene irodalomban, ez pedig ugye a megkomponált mise részletek. És a hiszek egy. A krédó, amiben ott van az, hogy harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, et resurrexit tertia die, és hát nagyon bőséges irodalma van a mise részleteknek a zenében, úgyhogy 20 részletet is találtam, hát ez messze nem fog beleférni ebbe a műsorba, úgyhogy hát remélem majd a kedves hallgatók apránként megkapják ezt, de akkor most elsőként Palestrinától, Marcellus pápa miséjéből halljuk ezt a Et resurrexit tertia die részletet. Palestrina zenéjét hallottuk, hát én elhallgatnám ezeket sokáig. A zenetörténet nagyjai mind írtak misét, úgyhogy hát tényleg nagy örömöm telt ezeknek a válogatásában, de minden esetre térjünk vissza az alapkérdéshez, hogyan is töltsük a húsvéti időt tartalmasan, hogyan örüljünk együtt a feltámadt Jézussal, és ehhez várom a kedves hallgatóknak a rövid és összeszedett hozzászólásait a 0613740904-es telefonszámon. Minden esetre, amíg befutnak a reménybeli hívások, addig egy kicsit mesélek a nagy hét, a húsvét élményeiről, és aztán utána majd még természetesen itt vannak bekészítve a zenék. Minden esetre egy tanítónénivel találkoztam, aki egy kis ajándékot adott át, nem nekem személyesen, hanem a diákjaival. Valami olyasmi, nem teljesen értettem az akciónak a lényegét, de hát kis iskolásokkal azt próbálták, hogy hogyan legyenek ők jók, hogy valahogy a jóságnak az erősítésével vagy gyakorlásával hát visszaszoruljon a rossz. És hát kifejezetten Ukrajnára, a háborúra gondoltak, a szenvedésre, és aztán hát valahogy, nem tudom, a gyerekek, aki zseppénzükből ottan összeadogattak valamennyi pénzt, egy osztály 5000 forintot, hát ami azért nem kis összeg ilyen kisgyerekek részéről, és hát azt adta át ez a tanítónéni, hogy hát juttassam el a, valamiképpen a kárpátaiak, a Ukrajnában szenvedőknek a megsegítésére. Hát maga az ötlet is szívderítő, hogy ilyen kis gyerekek nyilván nem, nem az adomány része a fontos elsősorban, hanem az, hogy a jóval, a jónak az erősítésével legyőzni a rosszat. Hát nyilván a húsvét is ez, Isten a jóval győzi le a rosszat, a keresztet a feltámadással. No hát ez volt az egyik nagy élményem. A másik az, hogy itten a rádióban is hallhatják a kedves hallgatók Berta Tibor püspökatyának a hangját, és hát sajnos koronavírusos lett, úgyhogy ő telkiben szokta a húsvéti szent háromnapot tölteni, oda megy, és ő tartja ottan a szép szertartásokat, de hát mivel beteg lett, ezért helyetteseket kerestek, úgyhogy ebben a megtiszteltetésben részesültem, hogy nagy csütörtökön én helyettesítettem a püspökatyát, és ott a szertartás után beszélgettem itt a jelenlévőkkel, egy férfi mondta, hogy hát ismerős voltam a számára, sokáig nem tudta, honnan, aztán hát egyszer csak rájött, hogy a Mária Rádióból, mert hát ez az egyetlen médium, amit ő hallgat. Na hát gondoltam, hogy ezt elmesélem a kedves hallgatóknak, hogy egy férfi ember erről számolt be, hogy a Mária Rádió az egyedüli rádió vagy médium, amit ő fogyaszt, úgyhogy hát ez is kedves élmény volt. De hát 061-374-0904, úgyhogy ha valakinek van valami kérdése a feltámadással kapcsolatban, húsvéttal, vagy hát valami olyan gondolata, hogy hogyan tudjuk ezt a húsvéti időszakot együtt örvendezéssel eltölteni a feltámadt Krisztussal, mint ahogy a nagyböjtöt, úgy, hogy osztoztunk az ő keresztordozásában, hát akkor kérem, hogy ezt így ezen a kora reggeli órán ossza meg velem is, meg a kedves hallgatókkal, 061-374-0904, úgyhogy ha nem jönnek a telefonhívások, hát akkor még van egy pár ilyen benyomásom a nagy hétről, amit megosztok a kedves hallgatókkal, meg természetesen zenék, úgyhogy Dvorzsák D-dur miséjének az Et resurrexit tertia die tételét halljuk. Dvorzsák zenét hallottuk, és egy kedves hallgatónk már itt is van a vonalban velünk. Halló, halló!
Halló, dicsértessék!
Mindörökké, amen!
Harai Melinda vagyok.
Na, hát egy kedves önkéntesünk, aki az Olvasás Óra című műsorunkat szerkeszti. Parancsolj!
Én két kérdést szeretnék föltenni. Az egyik, ami foglalkoztat, hogy nyilván a feltámadása a kereszténység legnagyobb ünnepe, és ha nincs feltámadás, akkor nem sok értelme van a kereszténységnek, de létezik az az eset, hogy valaki hisz Jézusban, elfogadja a személyét, hisz valamennyire az egyház tanításában, de valahogy a feltámadást, mint tényt, az kétségbe vonja.
Igen, nyilván létezik ilyen jelenség, de majd mindjárt kitérek rá, és mi a másik kérdés?
A másik kérdés, hogy a feltámadás, ugye a test és lélek feltámadása, és hogy erről az egyháznak vannak-e elképzelései. Én gyerekként mindig úgy képzeltem el, hogy amikor az ember feltámad, akkor így összeszedi a csontjait, és összerakja önmagát, de hát nyilván nem így történik. Jó, az is világos, hogy senki nem tudja, hogy pontosan hogy, de hogy erről vannak elképzelések, vagy mit mond ehhez az egyház?
Nagyszerű kérdések. Köszönöm, szerintem akkor én le is teszem a telefont, és akkor beszélek egy kicsit róla, jó? Na, köszönöm
rendben,
szépen a kérdéseket.
Mindörökké.
Na hát, nagyon-nagyon jó kérdések ezek. Röviden próbálok rá válaszolni. Hát én is találkozom ezzel a jelenséggel, hogy tulajdonképpen valaki persze tiszteli Jézust, igyekszik még, és ez nagyon fontos persze, az életét valamilyen keresztény erkölcsiség szerint élni, még akár az egyháznak a közösségében is otthon érzi magát, de valóban a feltámadással vagy nem tud mit kezdeni. Na most... Persze a feltámadás nem olyan egyszerű kérdés, a tanítványoknak se volt az, viszont mégis legfontosabb természetesen Krisztus üzenetében az a szeretetnek a megvalósítása. Tehát ne tévesszük ezt el, hogy Jézus ezt teszi az egyedüli mércéjévé az utolsó ítéletnek. Nem valami fajta ilyen-olyan állásfoglalásokat, de ezzel együtt, tehát minden tiszteletünk azé, aki meg tudja valósítani a saját életében a szeretetnek a művét. Viszont Jézussal kapcsolatban azért abban van valami logikai ellentmondás, hogy Jézust valaki tiszteli, nagyra tartja, úgy érzi, hogy úgy kellene élni, ahogy ő mondta, de ugyanakkor az önmagáról mondott mondatait azt nem hiszi el. Tehát hogyha most Jézust, hogy mondjam, igaznak tartom, de a legfontosabb mondatait meg hamisnak, ez így valahogy logikailag nehezen jön össze. Tehát én azt gondolom, hogy hosszú távon, ha nem is elméletben, mert az ember fejében sok minden megfér egymás mellett, az ember fejében, mondom, lehet rendetlenség, viszont az életvitelünkkel szerintem előbb-utóbb eldől az a kérdés, hogy most Jézust tényleg igaznak tartom, vagy pedig, hát hogyha valakinek az önmagáról való állításait nem fogadom el, legfontosabb mondatait, hát akkor azért valamilyen szinten az azt jelenti, hogy hazugnak tartom őt. Tehát, hogy azért előbb-utóbb szerintem az életünk megmutat egy döntést itt a két véglet között. Mondom, elméletben lehet keresni az arany középutat, mint a szakadékban, csak azért jobb a szakadék egyik vagy másik partján tartózkodni, mint az arany középút, úgyhogy nem mindig az arany középút a nyerő megoldás. A másik kérdés, hogy hogyan képzeljük el a feltámadást, ugye ez, hogy a csontokat összeszedjük, ugye Ezekiel prófétánál ennek van előzménye. Tehát Ezekiel leír egy ilyen látomást, fontos, hogy ez egy ószövetségi látomás, nem ez egy az egyben az egyháznak a meggyőződése, és ő valahogy így írta ezt le, hogy egy nagy mezőn kifehéredett csontok vannak, és akkor egyszerre valami zörgés támadt, és ezek a csontok egymáshoz közeledtek, és utána pedig hús került rájuk, és bőr vonta be őket, és utána az Úr szavára ezek fölkeltek, mint egy nagy sereg. No hát, igen, biztos, hogy ez a kép élhet bennünk. Azért ezzel együtt fontos az, hogy a feltámadáskor az Úristennek nem a testünk atomjait kell keresgélnie, az életünkben is sokszor kicserélődik, nem az alkotja az emberségünket, hozzátartozik természetesen ezek az atomok, vagy az alkotó részei a testünknek. Nem tudjuk pontosan, hogy mi és hogyan fog történni. A feltámadás az nem ennek a világnak a része. Jézus ember volt a föltámadása után, és a tanítványok felismerték, a sebb helyeket is felismerték, de ugyanakkor mégsem tartozott ehhez a világhoz. Nem voltak előtte fizikai akadályok. Ugye Szent Pál azt a megkülönböztetést teszi, látszik, hogy ő is keresi a szavakat, hogy érzéki test, szellemi test. Szellemi test. Kicsit ilyen fából vaskarikának tűnik. Tehát nagyon fontos az, amit kifejez ezzel Szent Pál is, meg egyáltalán az ősegyház, hogy nem a lelkünk él tovább a keresztény hit szerint. Az egy platonista felfogás, amit ne tévesszünk össze a keresztény hittel, még akkor is egyébként, ha tetszetős, vagy a szóhasználata, hát nyilván, mint a görög kultúrának a része, hát beszivárgott a mi tudatunkba, ez rendben van. Nagyon hangsúlyos az, amit a hiszek egy mond, hogy hiszek a test föltámadásában is. Azért jó, hogyha jól értjük a szentírási kifejezés módot, hogy a Biblia világa és egyáltalán az ősegyház is a test alatt nem azt a megkülönböztetést érti, hogy az a test, ami nem a lélek, hanem a test az ember. Amikor azt mondja már a teremtés könyve, hogy férfi és nő ketten egy testé lesznek. Hát, ha rájuk nézünk, azért nem. Tehát hogy a test szó alatt valahogy az egész létet, az egész lényét érti az embernek, a testet és a lelket együtt. A Szentírás világában ezek nem ketté vághatók. Tehát az embernek van jövője, nem valaminek, ami emlékeztet ránk. Na hát valamiképpen ez az elképzelésünk, hogy a feltámadással Jézus a mennyei atya világába lépett át. Tehát Jézus számára nem két külön esemény a feltámadás és a mennybe menetel. A mennybe menetel az ember számára, az apostolok számára az, hogy lezárul Jézus megjelenéseinek az időszaka, mert már rádöbbennek arra, hogy más módon van velük, de akkor is velük van, amikor nem látják, és általuk munkálkodik. Tehát valami ilyesmi elképzeléseink vannak a feltámadásról, hogy ezt azért nem itten a földi körülmények között kell elképzelni, és éppen ezért nem atomokat vagy csontokat keresgél majd az Úristen, hogy bennünket feltámasszon. Ugyanakkor viszont nekünk van jövőnk, az embernek, aki test és lélek együtt. És hát erről nagyon sok elképzelésünk nincs ahhoz képest, mint amit Jézus bemutatott a saját föltámadásával. Tehát a kereszténységet inkább az érdekli, hogy hogyan jussunk el az örök életre, mit kell azért nekünk tennünk. És hogy ott hogyan, meg mint, arról elégedjünk meg annyi valamit Jézus erről elmondott. Valahogy az evangéliumok üzenetét én úgy tudom összefoglalni, hogy Jézus úgy gondolta, hogy elég az, amit elmondott. Tehát, hogy nem kell nekünk ott az összes részletet kitalálnunk. A fő dolgokat, hogy élet, hogy atyai ház, hogy ünnepi asztal, ezeket elmondta, ami nem a földi körülmények között fog megvalósulni. No, de hát nagyon megy az időnk, és én igazából persze a hallgatók véleményére lettem volna, vagy lennénk nagyon kíváncsi, hogy hát hogyan tudjuk ezt a húsvéti időszakot hát szépen örömben eltölteni, de hát már maximum csak egy rövid telefonhívásra lesz idő, aztán utána Lendvai Zalán atyával beszélgetek. Úgyhogy ha nincs hívás, akkor Kodály Zoltán Missa Brevisének egy részletét hallgassuk meg. Zalán atya, szeretettel köszöntelek a Mária Rádió hallgatói nevében.
Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió minden hallgatóját, és áldott Szent Húsvétot és örvendező föltámadás ünneplést kívánok mindenkinek.
Az előző két évben a hívek nem tudtak részt venni a nagyheti szertartásokon. Hogy láttad, gondolták, hogy jó lesz most is nekünk az online, vagy jöttek örömmel, készültek?
Hát nagy öröm számunkra is, hogy személyesen együtt, közösségben tudunk ünnepelni, mert így teljes az ünnep igazából. Nekünk is nagyon nehéz volt úgy ünnepelni az elmúlt években, elmúlt két évben kényszerűen, hogy üres templomban mutattuk be a liturgiát, miközben tudtuk, hogy a kamerán keresztül nagyon-nagyon sokan kapcsolódtak be az ünneplésbe, de a személyes együttlét mindig sokkal többet jelent. Sokan jöttek, nagyon sokan jöttek, talán többen is, mint korábban jöttek az elmúlt években ezekre az ünnepekre, és nagyon szépen, áhítatosan imádkoztunk együtt. Ezzel együtt megtartottuk az online közvetítés lehetőségét, és éppen minap írt valaki, hogy mennyire sokat jelent számára, hogy ő, aki most éppen beteg, és karanténban kell otthon lennie, így tud együtt imádkozni az internet segítségével, az online közvetítés segítségével velünk.
Több helyütt szolgáltál plébánosként az elmúlt 25 évben. Melyek azok, amelyek minden ferences templomban ugyanúgy zajlanak húsvétkor, nevezhető akár egyfajta ferences sajátosságnak is, illetve miben tér el a húsvét ünneplése mondjuk Széchenyben, Pasaréten vagy a Margit körúton, ahol plébánosként megfordultál?
Alapvetően hasonló az ünneplés mindegyik ferences közösségben, hiszen a katolikus egyház egyetemes liturgiáját végezzük. Egy-két sajátosság társul hozzá, szerzetesi közösségként mindig a lábmosás liturgiáját meg tudjuk tartani a nagycsütörtöki szentmisében. Nagypénteken a ferences testvérekkel közösen tudtuk vezetni, a közösségként tudtuk vezetni a keresztúti imádságot a hívekkel. És a reggeli zsolozsmákat, a lamentációkat egy szép szertartás keretében együtt imádkozzuk.
Vannak esetleg valami olyan sajátosságok, amelyek például Széchenyben külön is jellemzik a húsvétot, vagy Szegeden is megfordultál, tehát az egyes hívőközösségek mennyire tudják itten a saját szokásaikat megtartani?
Nagy eltéréseket én nem gondolok felfedezni. Nyilván vannak helyi szokások, bizonyos énekek, amiket a széchenyiek például nagyon szerettek, és akkor ilyenkor mindig fölhangzottak ezek az énekek is. Vagy az, hogy a közösségek hogyan szervezik meg a húsvéti körmenetüket, a közösségi részvételt hogyan tudják megszervezni. Ez mindig a helyi sajátosság íze benne van, de a liturgia maga az mégis az egyház teljes liturgiája.
Itt a Margit körúti templomban, ahol szolgálsz, vasárnap délelőtt lesz a körmenet. Ezt hogy fogadták a hívek, vagy hogy tudtad ezt megbeszélni velük, honnan jött ez az ötlet? Én mondjuk nagyon jó gondolatnak tartom, de mégis hát itt, hogy hogyan alakult ez ki?
Már korábban fölmerült az, hogy esetleg vasárnap délelőtt legyen a körmenet, hogy a kisgyermekes családok részt tudjanak ezen venni. És hogy az öröm meghirdetése az a napfényben történjen. Nagyon szép az esti keresztút, a nagyszombati vigília szertartás végén nagyon szép. A sötétben kicsit nehezebb látni az énekszövegeket, a gyertyafénynek a szép hangulata sokat jelent, ugyanakkor éppen azért, hogy a fiatalabb korosztályt, a kisgyermekes családokat ne zárjuk ki ebből az ünneplésből, ezért került, pontosan a hívek kérésére egyébként vasárnap délelőtre. Én magam is nagyon örülök, hogy így lesz, és remélem, hogy nagyon szépen fog sikerülni.
A rendszerváltozás után vált általánosabbá a liturgiának a későbbi kezdése nagy szombaton. Ugye vigília szertartásról beszélünk, tűzszentelésről, tehát sötétedés beállta után ez az egyház előírása. Akkoriban is ez kiváltott értetlenséget, hogy egyeztethető ez össze a családi ünnepléssel. Ez már a lecsengett, vagy mindenki hozzászokott, vagy felvetődik-e ez még kérdésként a hívekben, hogy hát nem lehetne korábban a nagyszombati szertartás?
Az egyház előírása az, hogy napnyugta után kezdődjön a vasárnap beállta, tulajdonképpen napnyugtával kezdődik a húsvét ünneplése, hiszen Krisztus föltámadása is éjszaka történt. Napnyugta után kell kezdeni, és még napkelte előtt kell befejeződnie a szertartásnak. Itt már hosszú ideje, a Margit körúton hosszú ideje, este 8 órakor kezdjük a szertartást, ez már egy erős szürkületi helyzet ilyenkor, és nagyon szép az, hogy ilyenkor a már-már szinte teljesen sötét templomba vonulunk be, a meggyújtott húsvéti gyertyával, a föltámadt Krisztust jelző húsvéti gyertyával, őt követve, a húsvéti gyertyáról a saját gyertyáinkra átfogadva a világosságot, a föltámadás fényét, és továbbadva, megosztva, ahogy a templomot beragyogja a gyertyáknak a fénye, ahogy mindez jelenti számunkra azt az örömöt, hogy Krisztus föltámadása a mi világosságunk, a világ világossága. Itt a mi közösségünkben ezt elfogadták, és azt hiszem, hogy mindenki számára egy teljesen érthető szimbólum.
Mindenféle korosztállyal foglalkozol. Nem találkozol-e azzal a keresztény gyakorlattal, hozzáállással, hogy az életét igyekszik a keresztény erkölt szerint alakítani, belekapcsolódik a hívő közösség életébe, de hogy ez a feltámadás, ez esetleg nem érdekli. Az élet önmaga annyira színes, gazdag, hogy tulajdonképpen ezt leélni is gyönyörű, és ha még valami ráadásként adódik, valami a halál után, hát jó, de mennyire találkozol ezzel a nézettel, hogy a keresztény erkölcs igen, egyház igen, de esetleg ebben a feltámadásban hát nem olyan nagyon könnyű hinni mindenkinek.
Egyszerű száraz értelemmel nem fogható föl. Teljesen természetes, hogy olyan egyszerűen racionálisan megközelítve a feltámadás, az nem logikus. Ez az Isten logikája. Ezt a misztériumot ünnepeljük, és ezért fontos, hogy ezt megünnepeljük, és minden vasárnap megünnepeljük ezt a misztériumot. Ilyenkor pedig a liturgia szimbólumai gyönyörűen vezetnek be ennek az igazi mély jelentésébe. Lehet élni keresztényként úgy, hogy nem tudok mit kezdeni, vagy még nem tudok mit kezdeni. Előbb-utóbb azt hiszem mindenki találkozik, valami mindenkinek el kell gondolkodnia azzal, hogy ez mit is jelent az ő számára, hogyan viszonyuljon ő ehhez. Pusztán racionálisan nem is fogjuk, a hit által fogjuk megérteni, hogy Isten hatalma, Isten éltető, újjáteremtő szeretete, hiszen a húsvétban ezt az újjáteremtést ünnepeljük, ez magával ragadhat bennünket, és teljesen rábízva magunkat az értünk meghalt, halálosan szerető Istenre, a határokon is túl menően szerető Istenre, megérthetjük, hogy a föltámadás is egy ilyen határokon túl ívelő isteni csoda, amit nekünk akar ajándékozni.
Még egy ilyen lelkipásztori kérdésem lenne, hogy az a benyomásom, hogy a nagybőjt könnyű. Fel tudunk ajánlani valamit, elhatározásokat teszünk, keresztúton részt veszünk, könnyen azonosulunk a szenvedő Krisztussal, mint ahogy jó esetben együtt érzünk a szenvedő embertársunkkal is. De most kezdődik a húsvét. Hogyan kell Krisztussal együtt örülni, vagy hogyan teheti a keresztény ember, a hívő ember a maga számára ezt az időszakot mondjuk ugyanolyan tartalmassá, mint hát amilyen intenzíven esetleg megélte a nagybőjtöt?
Jó kérdés. Egész biztos, hogy aki a nagybőjtöt komolyan vette, és nem nagy áldozatokról van itt pusztán szó, hanem inkább a lelki készületről, hogy megajándékozhatóvá váljon. Hiszen nem arról van szó, hogy mi óriási nagy alkotásokat vagy műveket viszünk végbe, csodálatos nagy produkciókat, produktumokat hozunk létre azért, hogy mi mennyire szeretjük az Istent. Sokkal inkább a leegyszerűsödés, a lenyugvás, az elcsendesedés, visszatalálni ahhoz, hogy igazából mi az, ki az, aki éltet, és ezzel készíteni a szívünket arra, hogy megajándékozhasson a húsvétben az Isten, hogy aztán hogyan lehet megőrizni ezt az örömöt a hétköznapok taposó malmában, a hétköznapoknak a szélmalom harcaiban, a hétköznapoknak a mindennapi feladatai között, sodrása között. Ez egy újabb feladat, de ahol már a szívem mélyén ez a világosság, ez a fény meggyulladt, az a fény tud vezetni, tud éltetni, ahhoz mindig újra és újra vissza tudok kapaszkodni, abból mindig tudok újra erőt meríteni. És ezért jó hétről hétre, vasárnapról vasárnapra, a Szentmisében megfürdeni ebben a szeretetben, az Eukarisztiában, az önmagát újra nekünk ajándékozó Krisztusban újjászületni.
Neked is és a rád bízottaknak is ezt a szívbeli örömöt is kívánom húsvétra. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm, áldott húsvétot kívánok mindenkinek.
hírek.